útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Nagybőjt harmadik vasárnapján, miután a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából elimádkozta az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, a Közel-Keleten és Iránban történtek kapcsán újra felhívást fogalmazott meg, és imádságra buzdította béke érdekében. Forduljunk alázatos imánkkal az Úrhoz, és kérjük tőle, hogy szűnjön meg a bombák robaja, hallgassanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszéd számára, amelyben meghallható a népek hangja, kérte 14. Leó pápa. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, jelentette be Orbán Viktor. A rendkívüli kormányülés után a miniszterelnök ismertette, a benzin esetében ez 595 forint, míg a gázolaj esetében 615 forint lesz. Az állami készleteket felszabadítják, ezzel is biztosítják az ellátást. Jogosultak a magánszemélyek, fuvarozók és gazdálkodók, a védett árat csak magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autókra lehet igénybe venni. A G7 csoport pénzügyminiszterei rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról. Az Öböl térségben kirobbant iráni konfliktus hatására megugró kőolajár már a világgazdaság stabilitását fenyegeti. Az olajár emelkedés hatásának enyhítése érdekében az orosz energiahordozók elleni szankciók feloldásáért Orbán Viktor levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány, közölte Anna Kajsa Itkonen. Az Európai Bizottság szóvivője szerint az uniós tagállamok rendelkeznek a szükséges veszélyhelyzeti készletekkel. Az iráni háború miatt tegekbe szökő üzemanyagárak és a légtérzárak miatt meghosszabbodott útvonalak akár légitársaságok egész sorának csődjét is okozhatják az elemzők szerint. A légitársaságok részén árfolyamai zuhanni kezdtek, a repülőjegyek ára pedig az egekbe szökött. Ideglenesen március 19-ig megtiltotta a kőolaj és üzemanyag exportot a szerb kormány. Hosszú sorok alakultak ki a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége figyelmeztetett, komoly kockázata van az üzemanyagellátás megszakadásának az országban. A horvát kormány maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt. Rendkívül kevés, egy-két napra elegendő gázkészlete maradt az Egyesült Királyságnak. A britek hagyományosan keveset raktároznak el energiahordozókból, és a helyzetet még inkább súlyosbítja a közel-keleti konfliktus. Mindezek miatt a Szigetország a legmagasabb áron szerzi be a fűtőanyagot Európában. Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd, erről közösségi oldalán írt az amerikai elnök. Emellett azt is hangoztatta, Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az iráni szakértők gyűlése Mojtaba Hamenejt választotta meg az ország új legfőbb vezetőjének, közölt az iráni állami televízió. Ő a néhai Ali Hamenej ajatollah fia. A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben. A védelmi minisztérium határozottan figyelmeztetett minden érintett felet. Törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz frakcióvezetője az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt. Kocsis Máté kijelentette, a szállítás módja, a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. A törvényt kivételes eljárásban tárgyalja a parlament. Ukrajna Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemes fém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölt az ukrán külügyminiszter. Andrei Szibiha szerint a magyar hatóságok kirabolták a páncélozott pénzszállító kocsikat, de a vagyon az ukrán adófizetőké. Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szervehez fordul. A külgazdasági és külügyminiszter szerint napok óta nincsenek válaszok, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet. Miért mozgattak az ukránok 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt, mire használták azt és kinek érdekében, mennyit költöttek abból Magyarországon, ismételte meg a kérdéseket Szijjártó Péter. Február végéig az államháztartás központi arrendszere 2106 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mindössze két hónap alatt az éves hiánycél közel fele már teljesült, kommentálta az adatokat az Index. A hírportál hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar költségvetés úgymond fejnehéz, tehát évelején jócskán több a kiadás, mint a további hónapokban. Végül az időjárásról. Helyenként vastag fátyol felhőzet mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható a folytatásban, a szél több helyen megélénkül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölelj, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Ha fáj is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, s így nem megy tovább. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a járnál, jobb út várna rád. Az égből a földre, ami több, mint szép, esély álmodni nekünk miért nem elég, élni örökre, én nem tennék, csak boldog lenni.
Gyere ki a rétre, vár az ég, csillagokkal játszik száz mesét, de szépet ír most az élet. Odafent a göncöl és a mars, tudják hiába minden harc eltéved, ki gyorsan lépked.
A fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, és így nem megy tovább.
a szó, a nyár közepén, mint egy hűs vízi tó. Jó jön egy kéz, ha már éppen elég, zöldebb a föld, ha az erdő leég. Hé, függönyök mögül, lesekedő világ, fülelni kell Istennek, hogy meghallja az imád. Nézd ezeket, kiderül, ki mikor és kit szeret, majd kigyúlnak a csillagok, mint világító pixelek.
Az égből a földre, ami több, mint szép, esély álmodni nekünk miért nem elég, élni örökre, én nem tennék, csak boldog lenni, csak boldog lenni, csak boldog lenni, ennyit szeretnék.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna öle, míg fúj be a szél, szerelem elbéleltél. Te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szálltom, hordod a szám, ez életveszély, annyi kimondatlan szó. Szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs tel, te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sorolódunk tovább. Megszektünk minden létező szabályt, csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás, annyi kimondatlan szó. Követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs ter, te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Ha elmondanám, mennyire fáj, hogy tőled, csak tőled vagyok én. Kimondatlan szó, követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban. Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 25. befejező részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Ahogy hazaér, bekapcsolja a rádiót. Pedig sohasem szokta. A hírekben azt mondják, Szegednél zajlik a jég a Tiszán. Vera meggyújtja a gázt. Felrakja a maradék tejet a tűzre. Rá se pillantott jut eszébe. Meg sem nézte magának a zajló jeges Tiszát. De ekkor megint a hazaút jut az eszébe, ami nem volt sem menekülés, sem rohanás. Mégis, mintha valamin átment volna. Valamin keresztül. Közben hallja, hogy a kulcs megfordul a zárban, és lassan bemelegszik, megszólal a tévé is. A mama és a papa bejönnek a konyhába. Mondanunk kell valamit, liegi a papa. Vera bólint, leveszi a karamellás tejet a gázról. Szegény drága apu, kezd bele a papa, de elcsuklik a hangja. A mama odalép és simogatni kezdi a hátát. Hetek óta nagyon szenvedett, folytatja helyette a mama. Jobb neki így. A papának lóg a feje, nem tudja tartani. Csöngetnek. Vera csak mutatja, hogy majd ő, és elindul kifelé ajtót nyitni. Könnyűek, szinte légiesen kecsesek a léptei. Arra gondol, milyen jó nem félni, nem tartani semmitől. Bárki állhatott, neki már mindegy. Keresi a kulcsot, mert nincs benne a zárban. Úgy látja az árnyékokból, hogy talán sáriék azok, mintha sokan lennének. A papa kabát zsebében megtalálja. Rögtön látja, melyik kulcs kellene, de direkt a másik végéről kezdi. Egyenként forgatja át a kulcsokat a karikán, és közben arra gondol, hogy nem, azért mégsem állhatna ott bárki. Béla bácsi megint megnyomja a csengőt, pedig neki is látnia kell az ajtó keskeny tejüvegén át, hogy Vera már ott toporog az ajtóban. Sőt, biztosan hallani is, ahogy a kulccsal vacakol. Te vagy az, türelmetlenkedik Béla bácsi. Most már megfogja a kulcsot, nem tudja, mire jó ez, miért húzza az időt, de olyan jó ebben az átmeneti pillanatban lenni. Még egyszer közel lenni ahhoz az ajtónyitáshoz, amikor még azt lehetett remélni, József állott. Beledugja a zárba a kulcsot. A fiú égő gombszemét látja maga előtt, ahogy kiles a sapka alól. Hát miért lángolt a szeme? Miért mondott ilyeneket? Miért gyűlölte meg őt? Lassan megfordul a kulcs, de legalább gyűlöli, még az is jobb, mintha nem érezne semmit. A második fordulás is megindul. Valamiért olyan, mintha most lenne vége. Ha kinyílik az ajtó, József soha többé nem lesz sehol. Béla bácsi benyomja az ajtót.
Olyan ügyetlen vagy, mint az unokatestvéred.
Morogja és elvágtat mellette. Sára néni bólint, és utána megy. Márta nagyi tétován megáll a küszöbön. Zavarban van. Vera még mindig nem tudja, hogy tegezheti-e. Csókolom, köszön, abból nem lehet baj. Márta mama mosolyog. Bólint. Vera a kezével mutatja, hogy jöjjön be. A nagyi megáll. Gyámoltalanul gombolni kezdi a kabátját. Sára néni visszajön érte. Kihajol az előszoba ajtón.
Nagyika, az Isten szerelmére miért nem tetszik bejönni?
Aztán ellentmondást nem tűrően megragadja a karját és behúzza. Sári kint marad. Vetkőzni kezd. Kihallatszik, hogy a felnőttek berontanak a konyhába. Le se kabátoltak. Sári komótosan akasztja fel a magáét, akkurátusan megigazítja. a sapkáját is félbehajtja. Mintha tudná, és talán tudja is, hogy Verának most jó itt. Ő el akarja mondani Sárinak, amit nem tudott a színészház előtt, hogy szeretik a szülei. És azt is meg akarja kérdezni tőle, hogy mit mondott ott a volt Lehocki lakás előszobájában, miután ő kijött a kis szobából. Hát, ha kiderül, mi annak az egésznek az értelme, hogyha őt József tényleg annyira szereti, hogy csak jót akart, akkor miért alázta meg, de nem jön ki semmi a száján. Pedig Sári megérdemelné. A lánynak megfagy az arca. A fintor és a mosolygás között félúton. Penge száját vékonyra húzza. És mikor olyan üres és banális lesz a pillanat, hogy már nem érdemes tovább húzni, egyszerűen besétálnak. Odabent Béla bácsi és a papa egymást ölelik. Nem látni sírnak-e. Amikor ők belépnek, Béla bácsi kiszabadul a papa szorításából. Ő biztosan nem sír. Sőt, mintha dühös lenne. Tudtál beszélni vele? Bementél hozzá? Kérdezi. Sziszeg a hangja. Kimért, félelmetes. Kínos csönd van. Még a tévé is elsötétedik egy pillanatra. Aztán elkezdődik a delta. A borzasztó hóviharban kabátos felfedezők araszolnak a képernyőn. Hát persze, vágja rá a mama. Meglátogattuk. Vera meglepve felnéz. A mama a nagyit keresi a tekintetével. Egészen bevörösödik a szeme. Szinte éget a pillantása. És közben mégis, mintha óvatosan mosolyogna. Nem az ajkával, csak az apró ráncokkal, melyek most különös táncot járnak a szeme sarkában. Vera lopva a nagyira sandít. Az asszony a kanapé mellett toporog, a kezét tördeli, a földet nézi. Olyan mély szomorúság árad belőle, hogy Verában felerősödik a kételj, hogy ez az egész bármi volt is a mama szándéka vele nem volt jó ötlet. Aztán meglepő módon egy különös, megnyugtató érzés indul el benne lefelé. Mintha lenyelte volna olyan. Mint a nyugtató után. Szeretné megérteni, mi ez, de már nem tud, és nem is akar gondolkodni. Miért nem veszitek le a kabátotokat? Töri meg a mama a némaságot. Vera a tévére pillant. Ez az egész rövid ideig tarthatott, mert a tévében még mindig dacolnak a hóviharral. Most a tétován álló papára néz. Még mindig nincs válla, és mintha egy fejjel alacsonyabb lenne. Vékony kisfiú. Olyan, mint azon a régi fotográfián, amikor még boldog volt és naív. Én is ott voltam velük, jelenti be csöndesen Vera, és elmosolyodik. Szélesre húzza a száját, hogy minden foga látszon. Ha láttátok volna, mennyire örült a nagyapa? Hogy mehettél te be? Fakad ki Sári, és felpattan. De hát én még egy percre se láttam, kiáltja összetörten. Sára néni megrovóan ránéz, mutatja, hogy üljön vissza. De Sári nem törődik vele, csak toporog a szoba közepén. Kövér könycseppek folynak le az arcán, és hol rá, hol a nagyira néz. Verának belehasít a fájdalom a hátába. Próbálja kihúzni magát. Lassú, koppanós léptekkel keresztül sétál a szobán. Megfogja Sári kezét, és húzza magával. Lerogynak a kanapéra. A papa tekintete kitisztul. Eltűnik a szeméből a zavarosság. Odaballag, kikapcsolja a tévét, és amikor visszafordul, már újra önmaga. Megnő, és van válla is. Sári zokog. Vera így még sohasem hallotta sírni. Most nem nyafog, hanem tombol, mint a vihar. Vera egy pillanatra látja magát, ahogy jön haza egyedül, át a városon, a hazugságokon, a múlton, ami már neki is van. Látja azt a végtelenné húzódó sétát, ami az ő fejében már sohasem fog véget érni. édes Istenem, lelkendezik Béla bácsi, és ő bíztatóan, megerősítést várva a nagyira néz. De jó. Vera odahajol Sárihoz, és valamit a fülébe súg. Béla bácsi összecsapja a tenyerét. Hála az örökkévalónak, Gabó, hogy tudtatok beszélni apuval. A papa bólint. Sári megrázza a fejét, ami nyilván azt jelenti, hogy nem értette Vera, mit súgott neki az előbb. Közben annyira sír, hogy folyik az orra. Vera oda nyújtja a ruha zsebkendőjét, amit még soha senkinek nem adott oda. Akkor megnyugodva ment el, hálálkodik Béla bácsi, és tétován lép egyet a nagyi felé. A papa némán bólint. Vera megint Sárihoz bújik. Ebből semmi sem igaz, súgja. Isztok valamit az apu emlékére? Néz körbe a papa. Béla bácsi megtorpan. Visszanéz. Sára néni lelkesebb az illendőnél. Végre egy jó ötlet. Vera fel akar állni, de a nagyi a vállára teszi a kezét. Erre dörömbölni kezd a szíve. Mi van, ha meghallotta, mit súgott Sárinak, hiszen itt állt mellettük? Az asszony megsimogatja Sári arcát. Az lángoló tekintettel hálásan néz rá. Az a fontos, hogy szeressétek, nyögi ki a nagyi. Sári felnéz rá, bólogat. Még mindig nem törölte meg az orrát. Hát hiszen csak, próbálja folytatni a nagyi, aztán váratlanul azt mondja, egymást, zavartan körbenéz, ez marad, nagy levegőt vesz, még biztosan mondani akar valamit, de Sára néni férfiasan horkant egyet. Na? Vera feláll. Érzi, hogy Sári megszorítja a kezét. Ő egy pillanatra viszonozza, aztán elindul a nappali barna szekrénye felé. A lenyitható ajtóhoz, amit papa fellengzősen bárszekrénynek nevez. Ahogy odaér, megfordul. A nagyira akar mosolyogni, de az nem figyel. Sári orrát törli. Vera oldalra billenti a fejét, széttárja a karját. Mit tölthetek? Ferjad. Verejtékben úszik. Zsibog a feje. Sári hangját hallja egészen közelről. Az ágya szélén ül. A kezét törteli. Boldog karácsonyt. Mióta alszom? Kérdezi Vera, de újra elnyomja az álom. Most tudja is, hogy az, mert azonnal itt van a bölcső. A faragott, csillagos mintákkal. De most nem forog, illetve csak lassan. Kibírható. De hát jaj, mindig így kezdődik. És olyan sokáig forog lassan, hogy már elhiszi, hogy nem fog kegyetlenül felgyorsulni. Így áll egy kortyot, suttogja a mama az ágy mellől, és rázogatja. A bölcső vissza akar jönni, de nem tud, mert a mama olyan kitartó. Mióta alszom? Kérdezi Vera aléltan. Most akkor mi az, amit álmodtam? Így áll, kislányom. A mama a szájához emeli a poharat. Mézes kamillatea van benne. Annyira meglepődik, hogy félrenyeli. Azt hitte karamellás tej, nincs jó íze. Hogy van a nagypapa? Jól van, nyugtatja a mama. Akkor arra még emlékszel, hogy beszéltünk, hogy oda mentünk. Mondd meg! Ne törődj most ezzel, mondja valaki az álmában. A bölcső újra forog, lassan, fenyegetően önmaga körül, mint egy centrifuga, ami mindjárt fel fog gyorsulni. Vera érzi, hogy nem bírja. Ha elindul, ő azt nem fogja kibírni. Édesanyám, kiált fel, és ki tudja nyitni a szemét. Sári lehajtott fejjel kioldalog. A mama mosolyog. Itt vagyok, kicsi lányom. De Vera már az álomban van. A bölcső lassan, még a lendülettől kicsit hajtva megáll. És az a fura, gomolygó köd, ami körülötte van, kitisztul. Nem is köd az, hanem valami anyag. Most egészen tisztán látszik, hogy ez egy sárga mintás öreg függöny. Ez érdekes, mert ezt még sosem látta. Ez akkor egy másik álom, állapítja meg, és próbál megszólalni.
Az egy sárga függöny, szakad ki belőle. Mire az ágy mellől a mama megszorítja a kezét. Nyugodj meg, csillagom. De már a függöny mögül is hallani egy hangot. Ismerős. Kicsit vékonyabb. És ahogy szétnyílik a függöny, már látja a vörös, göndör fürtjeit. A mama az. Csak fiatalabb, mint most. De jó, hogy te vagy az, kiált feléje Vera. És érzi, hogy az ágy mellől a mama hűvös keze végig simítja az arcát.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 25. befejező részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Birincsik Márton volt.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berecz Renáta. A mai műsorban Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő.
A keresztény misztikusok lelki sötétségnek nevezik azt a gyötrelmes állapotot, amikor a teremtmény rádöbben Isten nagyságára és a maga semmiségére, az ő szentségére és a saját bűneire, s úgy érzi méltatlan az üdvösségre, születésétől fogva mindvégig bűnben élt, nincs mit felmutatnia, kárhozatot érdemel és el is fog kárhozni. Ebben a vigasztalan nyomorúságban minden hiúsága, önhittsége, képzelt dicsősége megsemmisül, és a lelki szenvedésben megtisztulva így lesz méltó a végtelen kegyelem befogadására, az Istennel való lelkinászra. A lélek sötét éjszakája nem csak a misztikusok élménye. Minél közelebb jut az ember a tökéletességhez a tudásban, az alkotásban, a művészetben, a szeretetben vagy a közjó szolgálatában, annál távolabb látja magát a céltól, annál jobban érzi, mennyire elmaradt a megvalósult mű a belső élménytől, az eredmény a szándéktól. A küzdelem jutalma csak a nagyhal partra vont csontváza és Arany János Nessus inge. Innen minden igazi alkotópálya beépített tragikuma, és beteljesedése az alázatban és az egyszerűségben, ahogyan a formai tökéletesség elvesztésével az esetlegesben, a véletlenben, a töredék foglalatában megszületik a teljesség, az Atyaisten ígérete. Miért nincs különbség az undorító és a vonzó, a borzalmas és a kélyes, a rút és a szép között? A biológus számára a százlábú és a flamingó egyformán állati sejtek halmaza a táplálkozás, növekedés és szaporodás azonos élettevékenységeivel. Fiziológiai szempontból a kín és a gyönyör érzete egyaránt az idegpályákon végigfutó intenzív ingerület. Egy kelevény pórusa és egy gyönyörű homlok anatómiailag azonos hámsejtekből álló testfelület. Végső soron minden, ami anyagi, azonos. Igazi különbség csak a szellemvilágában adódik. Létünk alapvető dimenziója nem a kellemes, a tetszetős, hanem a jó, az etikai érték. Igazán ez tesz különbséget ember és ember között. Az önző ember csak önmagát érzi jónak, az önszeretet börtönében él. Aki viszont felfedezi a másik jóságát, annak személyisége kitágul a szeretetben, lénye kiteljesedik. De miért nincs különbség, legalábbis Isten szemével nézve, az önszeretet és a valódi szeretet között? Nos, aki megéli a jóságot, akár önmagában, akár másban, a jóság forrásából merít, öntudatlanul is a végtelen jóságról sejt meg valamit. Vannak személytelen igék, mennydörög, esik, havazik, melyeknek csak egy nyelvtani alakjuk van, mert az időjárás, a személytelen természet az alanyuk. Hasonlóképpen van egy jelző, a jó, mely igazában csak egy valakiről állítható. Ha bárkit is jónak mondunk, igazából róla beszélünk, aki minden jónak forrása, ős oka. Ezért, ha azt mondjuk, én jó vagyok, vagy azt mondjuk, te jó vagy, valójában mindig azt mondjuk, ő a jó. Aki a jósággal találkozik, Istennel találkozik, aki a jó után vágyakozik, Isten után vágyakozik, aki megismeri a szeretetet, Istent ismeri meg. Amikor kilépett az utcára, odafutott hozzá valaki, és térdre borulva megkérdezte tőle. Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Miért mondasz engem jónak? Válaszolta Jézus. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Minden élőlény sejtek halmaza, minden érzékelés idegpályák izgalma, minden testi látvány felületek konfigurációja, és minden emberi szó Isten hívogatása. Mert egyedül ő a jó, felé irányul minden érzés, szeretet és önszeretet egyaránt. Jog és erkölcs, külső és belső, test és lélek, forma és tartalom. A jog a gaztettet bünteti, az erkölcs a gonosz szándékot ítéli el, a jóság elleni merényletet. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tűzére. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el vele. Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vágd ki és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mint sem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed víz bűnbe, vágd le és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mint sem az egész tested a pokolba kerüljön. Ha a vitorlázógép elveszíti sebességét, pörögve zuhanni kezd. A pilóta ilyenkor nem érzékeli az irányokat. Lélek jelenlétén múlik, hogy iránytűjére hagyatkozva a zuhanás sebességét vízszintes repülésre változtassa. A kísértésben a lélek sebességével együtt iránytűjét is elveszíti. Neki magának kell megteremtenie az energiát és az irányt, hogy kijusson a dugóhúzóból. A metronomnak nincs számlapja, mutatója nem halad előre, ide-oda jár, mint a felvonó híd, amin át valakit kivezettek, aki nem jött többé vissza. Nem az idő folyását méri, hanem az ütemét, a jelen idő súlyát, erejét. Az örökkévalónak tűnő kínét. A végzetes pillanatét, amiről csak a vérfolt tanúskodik a fehér havon. És a gyönyörűségét, amikor eláll a lélegzetünk a természet szépségétől és békéjétől. Amikor megkóstoljuk az örök boldogságnak, a határtalan élet mindenestől való teljes és tökéletes birtoklásának előízét. Fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A pogány antikvitásban Káris, Múzsa, Niké, Grácia, Géniusz volt a nevük. A Bibliában angyaloknak, küldötteknek hívják őket. Isten üzenetét viszik az emberekhez, a jó hírt, az evangéliumot, a szövetség kőtábláját, az áldást vagy a büntető ítéletet. Szellemi lények, nem házasodnak és nem mennek férjhez. Ők a lelki kincsek, a gondolat és a szépség őrei és ajándékozói. Akivel szövetséget kötnek, mássá válik, hozzájuk hasonlóvá. Számára az lesz a fontos, ami a többieknek haszontalanság, a ráadás, a felesleges, amely embernél többé teszi az embert. Az angyal álmában jelenik meg a kiválasztottnak. Hozzálép, ráhajol, kitárja szárnyait, és fölötte lebeg, majd homlokára nyomja csókját, a szövetség pecsétjét. Ekkor egy pillanatra nem látni a szemét. A természettudomány a tapasztalati tényeket, jelenségeket összegyűjti, rendszerezi, értelmezi. A nagyszámú konkrét tényt néhány absztrakt fogalommá redukálja, a bonyolult jelenségek között egyszerű matematikai összefüggéseket állapít meg, s a kísérletekkel igazolt hipotéziseit elmélet, tétel, törvényrangjára emeli. Azonban az újabb tapasztalati tények leírására és értelmezésére a régi fogalmak és törvények idővel alkalmatlanná válnak. Új fogalmakat és összefüggéseket kell alkotni, melyeket a holnap tapasztalatai ismét elavulttá tesznek, és így tovább. Az empirikus tudomány fölfalja gyermekeit, mint Kronosz a görög istenség. A tapasztalati tudás eleve halálra van ítélve, s ezt maga is tudja. Ideiglenes érvénye csak a siralomház pillanatnyi békéje, vésztjósló nyugalma, miközben a hóhér szalonnázik és erőt gyűjt foglalkozása további gyakorlásához. A kívülről szerzett, avulékony empirikus ismerettel szemben az intuitív tudás belülről támad, s az idő múlásával nem veszíti el érvényét. A tényeket nem halmozza, hanem megfeledkezik róluk és önmagáról is. Öntudatlanul kilép az adatok, módszerek és elméletek börtönéből, az anyagi események téridejéből, az igazság, jóság, szépség és szabadság anyagtalan dimenzióiba, olyan váratlan gyönyörűséggel, mint egy epilepsziás roham, olyan erőtlenül, mint az elvérző sebesültek, és olyan boldogan, mint az üdvözültek. A régiek aranymetszésnek, aurea szekciónak nevezték el az osztást, amikor egy egyenest úgy vágunk ketté, hogy a kisebbik rész úgy aránylik a nagyhoz, mint a nagy az egészhez. Ezt az arányt keressük minden érték igazságos elosztásánál, hiába. Nem véletlenül hívja a népnyelv a viszályt osztozkodásnak. A tavaszi búcsúvacsora résztvevői is állandóan vetélkedtek, osztozkodtak. De most valamiféle tűzvész felégetett minden ellentétet, a túláradó bensőség elsöpört minden torzsalkodást. A mester eltávozik tőlük, s búcsúzóul rájuk bízott egy titkot. Ettől állt helyre a részek aránya, a kisebbik úgy viszonylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. Megtörtént az aranymetszés, a jogot felváltotta a szeretet. Miközben a szemek elnehezültek, a szív könnyűvé vált. János úgy érezte, ezt még meg kell beszélni Péterrel, mielőtt a kertben elalszanak, ahogy ilyenkor szédervacsora után szokták. Gőzölgő tálak illata a baráti asztal, családi otthon öröme. Kihűlt tálak között a viszály lelke ül meg, a gyanú, irigység, féltékenység szelleme, ami a tanítványok között is olyan mindennapos volt addig, amíg elérkezett az utolsó étkezés, a búcsú vacsora. A szédertálon ott piroslott a nyárson sült bárány, és a megszokott szent szövegek felolvasása után a mester rájuk bízta a szeretet titkát. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. A mester szétosztotta a kenyeret, és kézről kézre járt a vörösborral telt kehely. Ezen a vacsorán valami megváltozott bennük. Szent Pál szerint Krisztus a láthatatlan Isten ikonja, képmása, az összes teremtmények elsőszülöttje. Ő az előkép és a példakép. Az ő mintájára formálta az Atya agyagból az embert, a fogadott fiút, s az ember az ő arca ragyogásában látja meg az Atya fényességét. Benne ismeri meg a teremtményt, milyennek kell lennie, hogy eljusson az Alkotóhoz. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Isten kiüresítette önmagát, hogy leszállhasson a halál sötét mélységébe. Így szól az örömhír, az evangélium, az Atya öléből az anyagba alászálló, s az anyagot megszentelő Fiúisten örvendetes üzenete az emberhez, aki azóta nagyobb az angyaloknál, hiszen az ember fia testvére lett. És azóta az ember alászállása is a megszentelt anyag mélységeibe, szenvedés, öregség, halál, az ige megtestesülésének jó híre, evangélium. Jézus a Getszemáni kertben Atyához imádkozik. Tanítványai mélyen alszanak az ünnepi vacsora után, hiába keltegeti őket. Elfogja a halálfélelem, arca hideg verítékben úszik. Az olajfák lombjai között fénylik a hold. Ha feljön a nap, Pilátus katonái lázas testébe verik a szegeket, melyek most a hóhérkamrában hevernek, a hűvös tavaszi éjszakában. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem a kelyhet. De mégse az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor arra a helyre értek, melyet koponya helynek hívtak, ott fölfeszítették, s vele a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a messiás, szabadítsd meg hát magad és minket is! A másik rászólt. Nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi ugyan tetteink méltó jutalmát kapjuk, de ez nem csinált semmi rosszat. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljön uralmad. Ő ezt válaszolta neki. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A jámbor hagyomány Dismász néven tiszteli. Ő a haldoklók védőszentje, a Szent Lator. Életében sok rosszat tett, de most elhitte, hogy Jézusnak van egy csodálatos országa. Remélte, hogy bűnei ellenére őt is befogadja. Szeretetből megsajnálta az ártatlan szenvedőt, és pártját fogta a másikkal szemben. Jézus pedig megbocsátott neki, s lelkét betöltötte a kegyelem. Aztán Jézus meghalt. A jobblator most már teljesen egyedül maradt. Végre jöttek a katonák, és összetörték a lábát. Elkezdődött az agóniája. Megvonaglott, majd görcsbe merevedett. Nem bírt lélegezni, egészen elkékült, teste ívben megfeszült, beállt a tetanus görcs. Végül elájult. Tagjai elernyedtek. Szíve csak néha-néha dobbant egyet. Már nem élő test, még nem halott tárgy. Egy pillanatra magához tér, felnyitja szemeit. Fejét nem tudja megmozdítani, sem elfújni arcáról a legyeket. Agyán átfut egy gondolatfoszlány. Itt van, nyilvánosan megszégyenítve, ég és föld, élet és halál között. Mint a gólya hosszú ácsorgás után leteszi a lábát, és meglebbenti a szárnyát, még egy csapás, és a levegőben van. Nem sokára már együtt lesz Jézussal, az ő országában. A bámészkodók nem tudják, hogy ebben az összeroncsolt testben már az Isten rejtőzik, mint az oltári szentség egy ütött kopott áldoztató szelencében. Bajban ismerni meg, ki az igazi jó barát, tartja a közmondás. Ő volt a legigazibb barát. Példaképünk mindörökre. Dismas, a Szent Lator. Szenvedése előtt Jézus a hegyen elváltozott tanítványai előtt. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, hogy a világon semmiféle kelmefestő sem tudná fehérebbé tenni. Jézus fehér köntösén átragyogott a lelkéből sugárzó mennyei fény. A földi fehérség helyet cserélt az égivel. Két kő csobban a tóvizében. A hullámok gyűrűzve közelednek, és átjárják egymást. Virágok bókolnak a szélben, majd csendben pergetik szirmukat. A szeretet alkímiája a pillanat lepergő homok szemeit a lélek kincstárának aranyává változtatja. A múló élmény múlhatatlan emlékké válik, az idő találkozik, és helyet cserél az örökké valósággal.
Kuklai Antal nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvasott fel Dobos Katalin. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Birincsik Márton, a technikai munkatárs Kvasinger Jenő, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Itt a Szent István.